Következő három hétben tehát a kísértés témáját fogjuk áttanulmányozni. Beszélgetünk majd két olyan történetről, ahol az illetők meg tudtak állni a kísértésben, és szó lesz egy olyanról, ahol a szóban forgó személy nem tud megállni a kísértésben. A mai napon József és Potifárné történetével fogunk foglalkozni. A jövő alkalommal Jézus megkísértésének a történetét látjuk majd. Három hét múlva pedig a példabeszédek 5. fejezetét fogjuk áttanulmányozni, kifejezetten a házasság törésre irányuló kísértés szempontjából. Tehát igyekszem felvázolni előttetek, bár három hétben nehéz, De mégis felvázolni a kísértésnek a dinamikáját, azzal a feltett szándékkal, hogy ebben az évadban erősebbek legyünk, és győzni tudjunk a kísértéseink felett. Hát így olvassuk akkor ezen a mai délelőttön Mózes első könyvének 39. fejezetét, az egész részt végig, az elsőtől a 23. versig. Így hangzik tehát az élő Isten szava. Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, megvásárolta őt az izmáliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember. Potifár a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került. Látta a gazdája, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte hát József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt mindenén, amilyen csak volt a házban és a mezőn. Ezért Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után történt, hogy Józsefre szemet vetett gazdájának felesége, és ezt mondta: hájj velem! Ő azonban ezt nem akarta, és azt felelte gazdája feleségének: nézd, az én gazdámnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bíztam mindenét. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen. Egy napon, mint mindig, bement József a házba a munkáját végezni. A háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: hájj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összecsődítette háza népét, és ezt mondta nekik: nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltozni kezdtem. Amikor meghallotta, hogy jó hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor neki is ugyanazt mondta: bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor a gazdája meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott: ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet a gazdája, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Így került József a börtönbe. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és gondoskodott róla, hogy elnyerje a börtönparancsnok jó indulatát. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Imádkozzunk. Atyánk, nem tudjuk kivonni magunkat ez alól, a téma alól, ezért az a vágyunk és az a kérésünk, hogy jelensd ki magadat a te teljes fenségedben. Mutatkozz be nekünk, Urunk, és engedd meg, hogy megértsük a kísértésnek a dinamikáját, és hogy minden esetben legyen erőnk elfutni a te nevedben. Amen. Foglaljunk helyet. Kezdődik tehát egy új évad, és szembe kell nézned majd mindazzal, ami vár rád. Na hát nem, minthogyha elmentünk volna az előző két hónapban szabadságra, de azért mégiscsak a nyár az egy más dinamikájú időszak. A nyár mégiscsak valahogy lazább, jobban megengedjük magunknak azt, hogy pihenjünk, és időt is kerítünk a pihenésre, és a munkahelyek is kicsit leállnak, és egyel lazább egyébként a megszokotthoz képest a pörgés és a hétköznapoknak a mókuskereke. És aztán jön az ősz, következik az új évad, és minden beindul előről. És gondolj arra, hogy hogy vártad a szabadságot néhány hónappal ezelőtt, hogy végre már egy kicsit legyen vége. Hogy végre már tudj pihenni egy kicsit. És most minden beindul újból előről, mindenki próbálja felvenni a ritmust, a gyerekek elkezdik az iskolát, foglalkoznod kell az ő érzelmeikkel is, foglalkoznod kell az ő szükségeikkel is, mert rád vannak bízva. Hogyha egyetemista vagy középiskolás gyereked van, akkor gondolkodnod kell a hogyan továbbról, gondolkodnod kell arról, hogy hol fog lakni, hogy miből fog élni. Tehát ekkora kérdés felhővel kell szembesülnünk minden új évadnak a kezdetén. Úgyhogy megmerem kockáztatni, hogy ilyenkor időnként a te idegeid is pattanásig feszülnek, és időnként te is úgy gondolod, hogy na most pont elég lenne ebből így egy hét után. És aztán a munkahelyedre jönnek a többiek is, és elkezdik mondani, hogy kivel mi van, hogy ki milyen helyzetben van, és sok esetben még ez is nyom egyre inkább lefelé. A stresszes helyzetek, sőt, a folyamatosan fennálló stressz helyzet, a nagy nyomás, a kísértésnek a melegágya. Amikor megfogalmazódik benned az a gondolat, hogy most muszáj valahogy kiengednem a gőzt. Na ezt a pontot keresi a kísértő, hogy felkínálja azt a lehetőséget, hogy szerinte hogyan kellene kiengedned a gőzt. A kísértésnek az a tragikuma és az a ravassága, hogy két tipikus helyzet van, amikor a kísértés elér bennünket. Az egyik, amikor úgy érzed, hogy elkezdesz lefelé menni a lejtőn. Erről beszéltem az előzőekben. Úgy érzed, hogy minden összejön, növekszik a nyomás, és egyre inkább mész bele a földbe, mondjuk úgy, hogy egyre inkább mész lefelé a lejtőn. A másik, és erre sokszor talán nem gondolunk, amikor elkezdesz emelkedni, amikor elkezdesz felfelé emelkedni. Ezek az örömnek a pillanatai, és pont ettől ennyire ravasz és megtévesztő. Mit látunk itt Józsefnél? Azt látjuk, hogy egy brutálisan nagy krízis helyzetben, mert még azt sem mondhatnám, hogy utána, mert a krízis József életében valójában még csak most kezdődik, egy hihetetlenül embert próbáló krízis helyzetben, folyamatos nyomás alatt, de mégiscsak valahogy a helyzete elkezd javulni, elkezd emelkedni fölfelé. József útja itt felfelé vezet. A kísértés kétféle útja, mind a kettő egyformán ravasz és egyformán veszélyes. Akár lefelé indulsz el, ott fog várni az alján, akár felfelé indulsz el, ott fog várni a legkiemelkedőbb és legörömtelibb pillanatokban ott fog várni rád a kísértés. És nem árulunk zsákba macskát, és nem akarok puhábbat mondani, mint ami a valóság, mindig ott fog várni. Úgyhogy a kérdés az az, hogy hogyan győzd le, amikor szembesülnöd kell vele. Hogyan tud kitartani a kezedet ilyen határozottan, és hogyan tud azt mondani, hogy nem, ezen az ajtón nem jössz be. Úgyhogy figyelj magadra, mert a kísértés meg fog találni a legnehezebb pillanataidban, és meg fog találni a legörömtelibb pillanataidban is, és el akarja lopni az örömödet. Miért beszélek kísértésről, és miért nem beszélek az ördögről, vagy a sátánról, vagy a gonoszról? A kísértést nem minden esetben úgy kell elképzelnünk, hogy megáll melletted egy kifejlett démon, és átkarol úgy, hogy nem tudsz tőle szabadulni, vagy nem úgy kell feltétlenül elképzelni, hogy addig duruzsol a füledbe, amíg végül belemész a bűnbe, vagy nem is feltétlenül, sőt, a legtöbb esetben nem úgy kell elképzelni, mint amikor a megszállottság esete már megvalósul, hogy a démon jogot formál rád. Ez a három eset, ez mind valóságos. Ezek léteznek. Csak szeretném eloszlatni a kétsége, vagy a gondolatot, hogy amikor kísértésről beszélünk, akkor minden esetben azt vizionáld magad mellett, hogy ott van valamilyen förtelem. Luther szerint, és nyilván ő is a Bibliából állapította ezt meg, a gonosz háromféle módon van jelen a világunkban. Az egyik a bukott világnak a természetéből fakadóan, tudnélik, hogy el vagyunk szakítva Istentől. Ezért aztán a gonosz itt van körülöttünk, bűn alá van rekesztve a világunk. Ez az első számú megvalósulása. Aztán létezik a gonosznak az a fajtája, ami bennünk van. Mivel el vagyunk szakadva Istentől, Jézus azt mondja, hogy hát nem nagyon tudtok jót cselekedni. Mert bennetek lakik a gonosz. Mert az ördög fiai vagytok, és az atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ez a bennünk lakó gonosz. Például Potifárné esetében. Nem a sátán ment oda Józsefhez, hogy gyere, hálj velem, hanem egy ember, aki szabadjára engedte a saját vágyait. Oké? És a harmadik, ez a, amit nevezzünk személyes gonosznak, a sátán maga. A sátán és a bukott angyalok, vagyis démonok, akik valósággal, minden idegszálukkal, minden erejükkel azon vannak, hogy bennünket elbuktassanak. Most három különböző megvalósulásról beszéltem, de a gyökere mégis mind egybe fut, és ez pedig a sátánnak a személye. Ha a sátán annak idején nem lázad fel, ha nem lázítja fel az angyalokat, ha nem buktatja el az embert, akkor ma nem beszélnénk mindenről. A gonosznak minden esetben a sátán a gyökere. De mégis jónak tartom, hogy úgy beszéljünk erről a kérdésről, mint a kísértésnek a kérdéséről. Jó? Hogy ne vizionáljunk magunk előtt, tehát még egyszer mindig, mindenhol démonokat, még akkor is, hogyha valósággal ott lehetnek, és ott is vannak. Bár egy klasszikus megcsalási történetről van szó, József és Potifárné esetében, egy klasszikus házasságtörésről, még akkor is, hogyha az egyik fél nem házas. Egy picit próbáljunk meg eltávolodni ettől. Mondtam, hogy majd fogunk a kifejezett házasságtörés témájával is foglalkozni, mert rendkívül fontosnak tartom, hogy ebben józanok legyünk. De most József és Potifárné történetét egy eset tanulmányként fogjuk kezelni, amiből következtetéseket, megállapításokat szűrünk le a kísértés dinamikájára vonatkozóan. Úgyhogy négy megállapítást szeretnék tenni a mai délelőttön. Az első a következőképpen hangzik. A kísértés mindig úgy mutatkozik be, mint a várva várt szabadító. A kísértés mindig úgy fog bemutatkozni, mint a várva várt szabadító. És amikor megjelenik ez a gondolat a szívedben, hogy végre megkönnyebbülhetek, hogy végre felszabadulhatok, amikor ezek a gondolatok jelennek meg, akkor azonnal tudnod kell, és tudhatod, és tudatosítsd is, hogy most az ördög pályázik a szívedre. Miért? Azonnal tudhatod, amikor ezek a gondolatok megjelennek, hogy ez hazugság, mert nincsen más szabadító a názáreti Jézus Krisztuson kívül. Oké? Indul az évad, és sokasodnak a nehézségek, és nő a feszültség, és nőnek a feladatok, aztán egy ideig csak a feladatok nőnek, aztán nőnek azok a feladatok, amiket nem tudtál elvégezni határidőre, aztán nő a nyomás, aztán nőnek az elintézetlenül maradt dolgok, meg a családon belüli kérdések, meg a munkahelyi dolgok, és egyszer csak azt kezded el te is érezni, hogy a feleségem mindig leterhelt, a gyerekekkel állandóan csak probléma van, de olyan jó, hogy van kivel megbeszélni, mert itt van ez a kedves kollégina. Vagy a férjem mindig távol van, állandóan csak dolgozik, de végre van itt valaki, aki mellett biztonságban érezhetem magamat. Jó, csak szeretném, hogy szembesüljünk ezen a három héten olyan helyzetekkel, amik a valóságban megtörténnek, és meg is fognak történni. Vagy amikor azt mondod, hogy engem nem érdekel, a fenébe is. Hazamegyek, és ezen gondolkodsz már olyan 9:35-től kezdve, hogy hazamegyek, és végre fel fogom bontani azt az üvegbort. És megiszom. Egyedül. Vagy végre ott van az a pálinka, a whisky, amit kaptam a szülinapomra, és biztos, hogy meg fogom kóstolni. És akkor egyszer csak azt fogod tapasztalni, hogy húha, hát nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan levegősödik ez az üveg. Ugye? Vagy azt mondod, hogy akkora nyomás, és valahogy estére már mindig mindenki fáradt, a férjem is, a feleségem is, úgyhogy egy picit engedjük ki a gőzt, és akkor egyszer csak azon kapod magad, hogy remélem mindenki alszik. Ugye mindenki alszik, gyerekek is már rég alszanak, oké, már 00:30 van, 01:30, most már csak nem ébrednek fel. Most már, hogyha bekapcsolom a számítógépet, és megnézem azt, amire vágytam már órák óta, hogy könnyítsek egy kicsit magamon, most már nem fogok lebukni senki előtt. És akkor egyszer csak azon kapod magad, hogy önkielégítesz, és nézed valakiknek a mocskolódását, és megkönnyebbültél, hogy körülbelül maximum 10 másodpercre. Vagy megkönnyebbültél, mert megittad azt a fél üveget, vagy üveget, és megkönnyebbültél egészen másnap reggelig. Aztán indul újra minden. A kísértés mindig úgy mutatkozik be, mint a várva várt szabadító. Mindig. De abban a pillanatban, amikor ez megfogant benned, akkor tudhatod, hogy ez a hazugság. Most erre kell lecsapni. Ennek nem fogok utat adni. Ugye ezt olvastuk a 7. versben. Ezek után történt, hogy Józsefre szemet vetett gazdájának felesége, és ezt mondta, háj velem! József kicsit több, mint 17 éves, amikor ezek az események történnek vele. 17 évesen adják el rabszolgának, eltelt néhány hónap, vagy mondjuk egy év, tehát 18 éves kora körül történik mindez Józseffel. Krízis helyzetben van? Gyerekek, olyan krízis helyzetben van, hogy ahhoz hasonlót mi nem tudunk elképzelni. Ő volt apuci kedvence, mindenki által szeretett, aztán majdnem mindenki által megvetett a nagy képűsége, a pökhendisége, a kivagyisága miatt, de mégiscsak ő volt a család szemefénye. És egyik pillanatról a másikra ott találja magát, hogy a testvérei meg akarják ölni, és kiáltozik felfelé kétségbe esetten egy kútból. Aztán végre jön a segítség, valakik felhúzzák a kútból, megkötözik, és elviszik a családjától, a hazájától messze rabszolgának. Van stressz, van nyomás, van kétségbeesés, van kilátástalanság, reménytelenség. Hát mindez a köbön. Ez a reménytelenség a köbön. És akkor mi történik ebben a helyzetben? József elkezd emelkedni. Látjátok, hogy három különböző szintre emelik őt. Isten megengedi, hogy Potifár három különböző szintre emelje. Hát először a rabszolgaszint, oké. Aztán a házi szolgaszint, ez már egyen magasabb. Aztán a ház felügyelői szint. József tehát azt érheti át, hogy végre valami. És ebben a helyzetben egy nap megkörnyékezi őt a főnökasszony. Szóval azért nem beszélhetünk mindig arról, hogy a férfiak hogyan esnek kísértésbe ezen a területen, mert íme itt van egy 3000 éves történet, ahol igenis a hölgyek is tudnak ugyanolyan helyzetben lenni, akár kísértetként, akár kísértőként. Szóval József emelkedik, és képzeljétek el, az ő fejében nem fogalmazódhatott meg az a gondolat, hogy amikor Potifárné átkarolta a derekát, amikor belesusogott a fülébe, amikor olyan illatot árasztott magából ez a nő, mint az az egyiptomi nő, aki pontosan ismeri az összes egyiptomi illatszernek a hatását. Majd az 5. példabeszédben olvasni fogunk erről, hogy hogyan működik az illatszereknek a hatása. Szóval elég egy nőnek, egy főnökasszonynak ellibegni valaki előtt, hogy azt mondja, hogy na most ez az én pillanatom. Hogy Józsefben szerintetek nem fordult meg, hogy ez jár nekem. Ennyi szenvedés után ez jár nekem. Hát biztosak lehettek benne, hogy ezek a gondolatok elérték a szívét, hogy mardosták a szívét ezek a gondolatok. Végre egy kicsit enyhül ez a brutálisan nagy feszültség, amiben vagyok. Meg hát elmondani magamról azért azt, hogy nesze neked, Potifár, ezt neked. Megvettél rabszolgának, hát akkor én meg lefekszek a feleségeddel, tudod? És mégsem. És mégsem. Mert József megértette, hogy a kísértés bár úgy mutatkozik be, mint a várva várt szabadító, de a valóságban nem vagy fontos a számára. Ezt szeretném, hogyha nagyon mélyen a szívünkbe vésnénk. A kísértés mindig úgy fog bemutatkozni, mint a messiás, mint a Krisztus. Mindig azt fogja mondani magáról, hogy itt vagyok, felszabadítalak, könnyebbülj meg. De a valóságban, a kísértésnek, a gonosznak te nem vagy fontos. Számára feláldozható vagy. A gonosz nem számol a következményekkel. Annak meg, hogy a te életedben milyen következménye van annak, hogyha belemész a bűnbe, na azzal meg pláne nem számol. Kész lerombolni mindent, amit te felépítettél. Mindent. A kísértésnek nem számít, hogy itt tönkre fog menni házasság, a kísértésnek, a gonosznak nem számít, hogy itt hosszú távon tönkre fog menni a személyiséged, a kísértésnek nem számít, hogy le fogod rombolni magadat szépen anyagilag, meg kapcsolatilag, a kísértésnek ez nem számít. egészen addig mutatkozik be szabadítóként, amíg át nem adtad magadat neki. És utána magadra hagy, ott hagy a következményekkel együtt. Jakab első levele 14. fejezetében ezt olvassuk. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Amíg csak a kísértés előtt állsz, addig nem mondhatod azt, hogy Uram, hát nézd meg itt az ördög. Hát nem látod, én nem tehetek semmiről, itt volt az ördög. Mert azt mondja Jakab, hogy a te szívedben fogalmazódik meg egy vágy, a saját kívánságod, ami vonz, csalogat, közel hozza a gonoszt, mert a gonosznak különösen jó szaglása van arra, hogy kiszagolja az embernek a félelmét, hogy kiszagolja a kétségbeesésedet, tud olvasni az arcodról, mert ezt csinálja évezredek óta. És amikor azt látja, hogy Tomi most ramatyul érzi magát a bőrében, akkor azt fogja mondani, hogy eljött a pillanat. Tudom, hogy miben vagy, és most jött el az idő. És amikor a szívedben megszületett a vágy, akkor azt akarja, hogy lépjél még egyet. A szakadék szélén állva azt fogja mondani, hogy csak még egy lépés, és jön a szabadulás. És azzal írtad alá a nyilatkozatot, hogy kérem, tessék jönni lerombolni az életemet. Na nézzük tovább. A kísértés igyekszik napról napra felőrölni az erődet. Ugye ezt olvastuk a 9.-10. versben. József a helyzet magaslatán ezt mondja, senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen. Nap mint nap. A kísértés nem kegyelmes. Tudom, hogy a Jelenések könyve kapcsán is a gonoszról többször említettem, de szeretném, hogy ez kőkemény valóság legyen előttünk. A kísértés nem kegyelmes. A kísértés nem fog engedményeket tenni. A kísértés jönni fog holnap is. Jézusról is azt olvassuk, hogy miután, és ezt jövő héten látjuk majd, hogy eltávozott tőle a gonosz egy időre. Egy időre. Aztán majd jön. Mert amikor úgy látja, hogy olyan helyzetben vagy, mint József, hogy határozottan ellenállsz, hát akkor nem bolond fecsérelni az energiáját, az ördög az ravasz. Nem fogja pocsékolni a saját energiáját, a legkisebb energiabevitellel el akar téged buktatni. Úgyhogy jönni fog a következő alkalommal is, meg a következő alkalommal is. Lehet, hogy nap-nap után. A célja, hogy szépen lassan felőrölje az erődet, amivel ellen tudsz mondani. Addig fog jönni, amíg a végén azt nem mondod, hogy rendben vagy, amíg a végén, mert ugye ezt látjuk, azt nem látja, hogy oké, akkor ezen a területen nincsen rajta fogás. Viszont ezzel párhuzamosan szeretnék nektek egy ilyen kulcsgondolatot átadni, hogy mivel győzhetsz a kísértés felett. Minden egyes kísértési szituáció, minden egyes alkalom egy lehetőség, hogy bizonyítsd az Isten iránti hűségedet. És hogyha onnan közelíted meg, hogy neked nem a gonosszal kell küzdened, hanem te Isten iránt tudsz hűséges lenni, és Isten iránt tudod kifejezni a szeretetedet, na ez egészen más megközelítésbe hozza a dolgokat, így van? A kísértés az nem arról szól, hogy te egymagadban szélmalom harcot vívsz a gonosz ellen, mert akkor, hát tudjátok, nem? Ha így közelíted meg, akkor abba bele van kódolva a bukás. Hogyha úgy közelíted meg a kísértést, hogy meddig bírom ki, akkor azt kell, hogy mondjam neked, hogy egy idő után garantáltan el fogsz bukni. Amíg ezen a földön vagyunk, nem tudunk megállni a végtelenségig a kísértéssel szemben. Mindannyiunk életében vannak példaképek. Nekem is vannak olyan emberek, akikre felnézek nagyon. És egyszer egy ember, akire nagyon felnézek, és a hitben előttem jár, és hát elkezdett mesélni arról, hogy volt olyan helyzet az életében, amikor úgy érezte, hogy minden összeomlik, úgy érezte, hogy nem működik se a feleségével, se a munkahelyén a dolog, hogy az a dolog, amiben éppen benne volt, az sem működik, még anyagilag is megkárosítják. És akkor kíváncsi voltam, hogy mi a történet vége, és egyszer csak azt mondja nekem, hogy úgyhogy ott találtam magamat, hogy hazamentem, felbontottam egy üveg bort, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy a képernyő előtt maszturbálok. Hoppá, mondom. A példaképen. És tudjátok, hogy milyen felszabadító volt az, hogy a példaképem azt mondja, hogy neki is van kísértése, és ő is elbukik. És nem azért volt felszabadító, hogy Tomi, végre, hát ha ő, akkor te is. Csináld nyugodtan. Mindjárt erre vonatkozóan szeretnék olvasni nektek egy verset. Nem ezért volt felszabadító, hanem azért, mert tudatosult bennem, hogy amíg ezen a világon élünk, addig a kísértés az létezni fog. Majd a mennyben, ahol nem lesz már bűn, ott kísértés sem lesz. De azért mondtam el ezt, hogy ne úgy igyekezz szembeszállni a kísértéssel, hogy ma is megvívom a magam szent csatáját a gonosz, sötét seregével szemben. Mert ebbe bele van kódolva a bukás. Mert nem vagy elég felkészült, hogy ezt napról napra mindig megvívd. De hogyha úgy tekintesz rá, hogy Uram, nézd, itt van ez a helyzet, de én szeretlek téged. Én ma is szeretlek. Ebben a helyzetben is azt látom ebben a lehetőségben, hogy ki tudom nyilvánítani feléd, hogy szeretlek. A szeretet sokkal erősebb motiváció, mint a bűntudat. Vagy mint ez a harcos attitűd. Kell ez, mert mindjárt látni fogjuk, hogy azt mondja Péter, hogy álljatok meg szilárdan. De a te motivációd, a te erőd, az az Isten iránti szereteted legyen. A kísértésnek a szava a görögben az a próba szava. Próbálni valamit, megpróbálni valamit. Azt mondja Péter, szeretném, hogyha odaugranánk, kérem ebben a segítséget, 1 Péter 5, 8-9, ezt mondja, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan. Napról napra jött Potifárné, és elbírom képzelni, hogy milyen válogatott csalogatásokat hozott magával. Napról napra. Nyilván nem úgy hangzott a felhívás keringőre, hogy József, ma van kedved? Ja, nincs. Majd jövök holnap is. Mert így nem keltette volna fel annyira a vágyat Józsefben. De napról napra válogatottan kereste azokat a pontokat, hogy hol lehet Józsefnek a hitét és a szilárdságát áttörni. És ez a te esetedben is garantáltan így lesz. Jár körbe az oroszlán, szerte, jár szerte és figyel. És az oroszlán az egy vadállat. És tudom, hogy szokták mondani erről, hogy Jézus legyőzte ezt az oroszlánt, tehát egy fogatlan oroszlán jár körbe. Hát a kísértés szempontjából még azért elég erős állkapcsa van ennek az oroszlánnak. Úgyhogy nem érdemes incselkedni vele, hogy na gyere csak oroszlán, hadd nézzem a fogaidat, tényleg van még? Nem. Jár körbe az oroszlán, az emberevő. Az oroszlánhoz képest gyengébbek vagyunk. És azt mondja Péter, hogy álljatok ellen a hitben szilárdan. A kísértés mindig a gyenge pontodat fogja támadni. Gyenge pont, értsd, vagy az, amiben tényleg nem vagy jó, vagy az, amiben a legjobb vagy. Emlékeztek, vagy fölfelé mész, vagy lefelé, de mindig ott fog várni. Gyenge pontok, akár mint a már sokat emlegetett szexualitás, akár az alkohol, dohányzás, bármilyen más függőség, bármi, ami azzal kecsegtet, hogy most én hozom számodra a szabadulást. De lehet ez az étkezés is. Szokták mondani, hogy létezik a kényelmi evés, vagy komfort evés, amikor azt mondod egy fárasztó nap után, hogy hol a hűtőnek a kilincse. Végre. Mindent megeszek. Megeszem a hűtőt. És ugyanolyan kísértés, pedig nem feküdtél le másnak a feleségével, de hosszú távon nem tesz jót neked. Nem tesz jót. Az étkezésekkel kapcsolatos torzulások ugyanolyan kísértések lehetnek, bármilyen irányba. De a munka is lehet számodra ilyen. És erre talán kevesebbet gondolunk. Mert egy munka alapú kultúrában élünk, egy teljesítmény alapú kultúrában, ráadásul a mi kultúránk egy szégyenvezérelte kultúra, vannak a lelkiismeret vezérelt kultúrák, és van a szégyen vezérelte kultúra. A szégyen vezérelte kultúra az úgy működik, hogy hát nem akarom, hogy úgy nézzenek rám. Nem akarom, hogy olyannak lássanak, hogy. Ez a szégyen. Nem azért csinálod, mert te így gondolod, hanem azért, hogy mások ne gondolják azt rólad. Na és ebben a helyzetben ugyanúgy kísértés lehet azt mondani, hogy nem akarok otthon megint belemenni a gyerek zsivajba. Nem akarom, hogy otthon megint azt éljem át, hogy nem én irányítok. Hogy megint állandóan azzal kelljen szembesülnem, hogy a szavam semmit sem ér. Mert hiába mondom, senki nem fogad nekem szót, kicsitől a nagyig. Nem akarom, hogy megint azzal kelljen szembesülnöm, hogy hazamegyek, és a feleségem már megint csacsog mindenről, már csak mondja, és nem bírom elviselni napi 10-11 óra munka után. Úgyhogy még egy kicsit dolgozok itt bent. Már lement a nap, már mindenki hazament, de én jó munkaerő vagyok. Engem majd előléptetnek. Figyeled a dinamikát? És akkor mi marad otthon? Mert hogy egyébként a feleséged, aki csacsog, annak lehet, hogy mondani valója van. Lehet, hogy szükséget szenved, lehet, hogy azért mondja, mert nem hallod meg. Mert az a gyerek, aki elképesztő zsivajt csinál otthon, lehet, hogy időt töltene veled. De a kísértésnek ez nem fontos, mert számára feláldozható vagy. Nézzük tovább. A kísértés keresi az alkalmas időt, amikor a legsebezhetőbb vagy. 11-12. vers. Egy napon, mint mindig, bement József a házba a munkáját végezni. A háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, hálj velem. Napról napra jön, és keresi az alkalmas időt. Figyelitek, hogy hogy másolja a gonosz az urat. Isten keresi az alkalmas időt. És azt mondja, gyere, keresd az alkalmas időt a velem való találkozásra. És a gonosz ugyanúgy keresi az alkalmas időt, hogy mikor csaphasson le rád. És József ellen tudott állni, és gondolom úgy intézte a körülményeket, hogy soha ne kelljen kettesben lenni, de eljött az az idő, amikor mégis egyedül maradt a házban. És végül, a kísértés természete szerint egyre vadabbá válik az idő múlásával, minél inkább kitartasz, egyre vadabbá válik, és el fog vinni a végső pontig, ahol döntened kell. Úgyhogy ne legyen illúziód, lehet, hogy egy időre eltávozik, de el fog vinni addig a végső pontig, amikor tényleg döntened kell. Az Úr mellett, vagy az Úrral szemben. Mondtam, hogy fogok olvasni egy verset. Előtte viszont nézzük meg, hogy mit csinált József ebben a helyzetben. Ő azonban ott hagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. A kísértés bevadul. Ha a gondolatodban vannak a kísértések, akkor egyre vadabbak lesznek a gondolataid. Hogyha ez egy fizikai természetű kísértés, akkor egyre közelebbi lesz a kapcsolat. A számítógéppel, az üveggel, a kollégával vagy a kolléginával. Vagy az ovis vagy iskolás társnak az apukájával vagy az anyukájával. A kísértés egyre vadabbá fog válni. Mert minél többet dédelgeted, minél többet vonzod, annál inkább érzi, hogy terepet fog nyerni, és bevadul, és el fog vinni a végső pontig, ahol döntened kell. Józsefnek volt elég lélek jelenléte, és azt mondta, hogy ezt nem. Inkább elrohanok, kirohanok onnan, nem érdekel, mit fognak mondani, nem érdekel, hogy mi lesz ennek a következménye, én nem megyek bele a bűnbe. Jézus ezzel kapcsolatban nézzétek, hogy mit mond. Márk 9:43-47. Ha megbotránkoztat téged a kezed, vágd le azt, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kezeddel együtt jutsz a gehennára, az oldhatatlan tűzre. És ha a szemed botránkoztad meg téged, vágd ki azt, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemeddel együtt vettetsz a gehennára. Szóval Jézus nagyon komolyan beszél a kísértésnek a kérdéséről. A szemed, a kezed, a lábad, és azt mondja, és most figyelj, azt mondja, hogy van erőd ellenállni. Jó? Hogy van erőd. Számos embernek a világban, a környezetedben nincs ereje ellenállni, mert nem él benne az Isten lelke, aki, kicsoda? Az erő, a szeretet és a józanság lelke. Van erőd ellenállni. Csak tudjátok, az az igazság, hogy a legtöbb esetben kényelmesebb nem ellenállni. És már beszéltem ma arról, hogy mindig van bűnbánat, hogy el fogsz bukni az életed végéig, de nem kell mindig, minden esetben megadni magadat a kísértésnek. Mert van erőd ellenállni, mert a benned lévő szent lélek felruház erővel. A benned élő szent lélek józanná tesz, tisztán látásra fog vinni. És a benned lévő szent lélek mindig azt a kérdést fogja feltenni, hogy tudod, hogy kicsoda a te Istened? Hogy nem szereted őt jobban? Tudod, ki a te messiásod? Ő a szabadító, nem a kísértés, nem a gonosz. Lackfi János Jó ét puszi című könyvéből a Bűnözés című verset hadd olvassam most fel nektek. Azt mondta, na cukorborsóim, gyertek csak hozzám, ne is törődjetek a bűneitekkel, cseppet sem érdekesek. Az vesse rátok az első követ, aki bűntelen, én nem ítélek el. Nem is olyan nagy dolog ez. Simán lehettek egyszerre bűnösök és szentek. Meg aztán olyan relatív ez az egész. Ennek ez a bűne, ugye másnak meg az. Ne rugózzunk annyit rajta. A lényeg, hogy ez a jó fejek klubja. Mindenki welcome. Eszünk, iszunk, mulatunk. Nem törődünk a sok, savanyú, prostata problémás farizeussal. Hiszen mi vagyunk a vidám fiúk. Az életöröm a lényeg. A flow, meg a chi, meg a trance. Egy nagy, jókedvű buli az egész. Igaz, a végén kicsit belehalok, és pont a bűneitekért. De semmiképp ne legyen lelki furdalásotok. Hiszen én vagyok GC, superstar. A nap egy hatalmas diszkógömb, Judea a legnagyobb táncparkett. Menők vagyunk, és menő a ruhánk. A lényeg, hogy legyen music, legyen tánc, és utánunk az özönvíz. Ja, nem. Azt mondta, ha a kezed visz bűnbe, vágd le. Ha a szemed, szúrd ki. Jobb neked félkézzel vagy félszemmel bemenned az életre, mint egészségesen a halálra. Ha meg akarsz állni a kísértésekkel szemben, és ez a végszó, akkor kíméletlenül szembesítsd magad a következményekkel, mert a józanság lelke erre hív. Mit fog eredményezni a házasságomban? Mit fog eredményezni a családomban? Mit fog eredményezni a munkahelyemen, a munkamorálomban? Mit fog tenni ez velem a gyülekezetben? Hogyan fog ez hatni az Istennel való kapcsolatomra? És ha ezeket számba veszed, és azt mondod, hogy megéri, na akkor gondolkozz el, hogy nagyon rosszul gondolkodsz. És hagyd az Isten lelkének, hogy megítélje benned a kísértést, hogy tud felvenni vele a harcot. Legyél elszámoltatható. Keres olyan bizalmasokat, akiknek a legdurvább kísértéseidről tudsz mesélni. Legyen olyan az életedben, akinek el tud mondani, hogy képzeld el, szégyellem. De ilyen gondolataim vannak, ez kacsingat rám, ez kísért engem, kérlek, gyere, állj mellém, imádkozzunk ezért. Legyél elszámoltatható, és mindig az lebegjen a szemed előtt, hogy Uram, én téged jobban szeretlek. Amen. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk, aztán dicsérjük az Urat. Miközben dicsérjük az Urat, van lehetőséget számot vetni azokkal a bűnökkel, amiknek nem tudtál ellenállni. De az a jó, hogy az Úrnál az életünk végéig van bűnbocsánat. Mindig, ma is, és holnap is lesz. És van lehetőséged most elszámolni ezekkel, odajönni az Úr elé, kérni azt, hogy Uram, bocsáss meg, én téged szeretlek. És így fogunk megerősödni együtt az úrvacsorai közösségben. Atyánk, megvalljuk ezen a mai délelőttön is, hogy mit téged szeretünk. És atyánk, tudjuk, hogy olyan gyengék vagyunk magunkban, hogy magunkban nátszálak vagyunk és összeroppanunk. De köszönjük, hogy benned és veled van erőnk megállni. És Urunk, csak egyet akarunk ma megvallani, hogy mi jobban szeretünk téged. Jobban szeretünk téged, mint a bűnt, mint a kísértést, mint a gonoszt. És kérünk, hogy vértesz fel bennünket mennyei erővel, Drága Szentlélek, gyere, mint a józanság lelke, és tegyél bennünket tisztánlátóvá, és halmozz el bennünket a te erőddel, és az Atya iránti szeretettel. Atyán, könyörgünk, vedd kezedbe a mi lelkeinket ma, és engedd meg, hogy győzzünk a kísértések felett. Köszönjük, Urunk, hogy te hatalmas árat fizettél ezért, és ebből a szeretetből szeretnénk erőt meríteni, mától kezdve mindig. Amen.